Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Ma délelőtt 10 órakor kezdődött 14. Leópápa beiktatási szertartása a vatikáni Szent Péter téren. A hagyományoknak megfelelően a beiktatási mise előtt 14. Leó először járta körbe pápa mobillal a vatikáni Szent Péter teret, ahol üdvözölte a tömeget. A katolikus egyház történelmi eseményére legalább 250 ezres tömeg gyűlt össze, emellett a világ minden részéről 200 fős delegáció is érkezett, írja a Híradó. A magyar delegációt Súlyog Tamás államfő vezeti. A kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is részt vett a szertartáson. 14. Leó az első észak-amerikai pápa az egyház történetében. A pápa elmondta, több oka is van annak, hogy a 14. Leó nevet választotta, de elsősorban 13. Leó pápa az új dolgok Rerum Novarum kezdetű, történelmi jelentőségű enciklikája motiválta a döntését. Az ugyanis az első nagy ipari forradalom kontextusában tárgyalta a szociális kérdéskört. 13. Leó 1891. májusában kiadott dokumentuma az első olyan pápai szociális körlevél volt, amely a munkásokról is szólt. Nagy könnyítések jöhetnek a több mint 1 millió magyar által használt egészség és önsegélyező pénztári megtakarítások felhasználásában, írja a Portfólió. A kormánypárti javaslatcsomag elfogadása esetén az egészségpénztári egyenleg a jövőben olyan digitális taneszközökre is költhető lesz, mint például egy asztali vagy hordozható számítógép. Még nagyobb horderejű változás lehet, ha eltörlik az egészség és önsegélyező pénztári egyenlegek felhasználásaira vonatkozó 180 napos várakozási időlimitet, így a jövőben sokkal likvidebbé válhatnak az egészségpénztári megtakarítások. Jövő héten kezdődik a Türk Államok Szervezetének informális csúcs találkozója Budapesten. Hétfőtől lezárások lesznek a fővárosban. Delegációk közlekedése miatt 2025. május 22-éig megváltozik a forgalmi rend, írja a rendőrség a hivatalos oldalán. A közlekedőknek hétfő, kedd és szerda között a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre bevezető és kivezető útszakaszon, valamint az M4-es, M0-as, M3-as autópálya bevezetőjénél és a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál is lezárásokra kell számítani. Az informális csúcs találkozó célja, hogy Magyarország megerősítse közvetítő szerepét a kelet és nyugat között, valamint hogy a tagállamok képviselői meghatározzák a szervezet jövőbeni stratégiai irányvonalat. Új trükkel mérik a sebességet a déli vármegyékben, derül ki az Infostart oldalán. A rendőrség az utóbbi időben modern, mobil sebességmérő eszközöket vetett be, amelyek képesek akár 230 méteres távolságból is pontos mérést végezni és képfelvételt készíteni. Ezek az eszközök gyakran rejtve, például rendőrautókba szerelve vagy útmenti objektumok mögé elhelyezve működnek, így a járművezetők számára nehezen észlelhetők. Átlépte a 500 000-t a visszaküldött Vox 2025 szavazólapok száma, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs azt mondta, a szavazólapok kézbesítése ezekben a napokban fejeződik be az egész ország területén, ezért arra kér mindenkit, hogy figyelje a postaládáját és vegyen részt a szavazáson. Idén nyáron nem szerveznek napközis Erzsébet táborokat, írja az Infostart. A Népszava értesülésére a kulturális tárca úgy reagált, ehelyett a tartalmasabb, teljes felügyeletet garantáló, ottalvós táborokra helyeződik át a hangsúly. A ragadós száj és körömfájás utolsó kitörése óta nem észleltek új eseteket. A lappangási idő leghosszabb részén is túl vagyunk, jelentette be Nagy István agrárminiszter az M1 Ma reggel című műsorában. Közlése szerint a 21 napos lappangási idő kezdete óta nem észleltek újabb fertőzést, és ha ez nem változik, akkor a mentességet igazoló dokumentumokat a kormány benyújthatja az Európai Unió felé, és így június végétől korlátlanul visszaállhat az állat- és élelmiszerexport. Híreink végén az időjárásról. Változóan időszakosan erősen felhős idő valószínű hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Több helyen lehet zápor, zivatar. Napközben a nagy területen megélénkülő északnyugati-nyugati szelet olykor erős lökések kísérik, továbbá zivatarok mentén viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, késő estére 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak.
Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1911. május 18-án halt meg Gustav Mahler, akinek művei rendkívüli érzelmi intenzitással, filozófiai mélységgel és univerzális témákkal szólítják meg a hallgatót. Szimfóniáiban az élet, a halál, a boldogságkeresés, a transzcendencia és a világ mindenség kérdései jelennek meg, gyakran monumentális formában. Zenéje nem csak intellektuális, hanem erősen emocionális élményt is kínál. Mahler műveit nem megérteni, hanem érezni kell. Ez az érzelmi közvetlenség a mai közönség számára is könnyen átélhető. Bár Mahler életében művei nem arattak átütő sikert, halála után egyre népszerűbbek lettek, és a Mahler kultusz révén rendszeresen játsszák őket világszerte. Mahler szimfóniái a klasszikus zeneirodalom legnépszerűbb és leggyakrabban játszott művei közé tartoznak. A zeneszerző első szimfóniáját Budapesten mutatták be 1889. november 20-án. Mahler ebben az időben az operaház igazgatója volt. Természetesnek tartotta tehát, hogy új alkotása a magyar fővárosban hangozzék el először. A bemutató vegyes fogadtatásra talált. A közönség egy része lelkesedett, a kritikusok kevésbé. A szimfóniai költeménynek hirdetett darabhoz a szerző nem adott bővebb ismertetést. A korabeli plakát csak annyit árult el, hogy a mű két részből áll. Az elsőbe az első három tétel, a másodikba a negyedik és ötödik tartozik. A hangverseny után Mahler bensőséges hangú köszönőlevelet írt a Filharmóniai Társaság tagjainak, amelyben elismerését fejezte ki a kiváló előadásért. Egy későbbi weimari koncerthez rövid programismertetés is készült. Ezek szerint a mű címe Jean-Paul regényét idézni, Titán. Az első rész alcíme az ifjúság napjaiból Virág, gyümölcs és tövis darabok. A tételek pedig a következők. Az első a végtelen tavasz, a második a virágok fejezete, a harmadik Dagadó vitorlákkal címet kapott, a második rész pedig a Komédia humána volt, amely a csütörtököt mondott tétellel kezdődik, és a Dall'Inferno al Paradiso tétellel zárul. Utóbb aztán úgy tűnik, a komponista belátta, hogy nem sokat ér ez a magyarázat. Kissé át is alakította a hatalmas kompozíciót, s kihagyta belőle a második tételt. A négy tételes verzió mellé pedig nem adott többi programot. Ma általában ezt a négy részes változatot játsszák gyakrabban. A nyitódarab különlegesen hosszú, lassú bevezetővel indul. Sokáig szól egy magas tartott A hang, ez hallatlan feszültséget teremt, a várakozás érzését kelti fel. Mellette csak témafoszlányok hangzanak. Egy kvárt hang közbe fognak bele újra és újra a hangszerek. Végül ezzel a kvárttal indul az első, immár témarangú melódia, s kezdődik a gyorsabb tempójú, nagyjából szonáta szerkezetű főrész. A dallam nem más, mint a vándorlegény dalok második tételének dallama. A scherzo igen energikus zene. A 20. századot megélt embert nem feltétlenül rokon szenves korok harsányságára emlékezteti. A középrész annál döbbenetesebb, nosztalgia egy letűnt, meghitt, de végérvényesen elveszett világ után. Az ötrészes verzióban a negyedik, a véglegesben a harmadik tétel talán a legeredetibb a darabban. Kezdetén a timpani egyenletes ütései mellett bőgő intonálja azt a dallamot, amelyet szinte egész Európa ismert különféle szövegekkel. Nálunk János bácsi kelljen fel szöveggel terjedt el. A furcsa vulgáris dallam után olyan témák, ötletek következnek, amelyeket ma a klezmer zenekarok előadásairól ismerhetünk. Majd katonazene szól. Ahogy azt Mahler egy alkalommal bevallotta, a kísérteties zenei látomást egy gyerekkorában látott, Csehországban közismert kép inspirálta, a vadász temetése. A metszett formában sokszorosított ábrán a vadászt az állatok kísérik el utolsó útjára. Nyuszik húzzák a koporsót, őzikék zokognak mögötte, a menetet katonabanda követi. A bizarr gyászmenet után a középrészben ismét a vándorlegény dalok egy részlete tűnik fel, a záródal végének hosszabb szakasza. Majd újra kezdődik a menet, félhanggal feljebb, mint először. A finálé hallatlanul szenvedélyes, egy pillanatra, mintha a képzeletbeli hős teljes összeroppanását jelenítené meg. Végül mégis diadalmas hangzatok zárják a kompozíciót. Hallgassuk most meg Mahler első Titán szimfóniájának harmadik tételét, a Müncheni rádiózenekarának előadásában.
Thank you. Thank you.
Elhangzott Gustav Mahler első D-dur titán szimfóniájának harmadik tétele a Müncheni rádiózenekarának előadásában. Álom egy nyári délben. Így jellemezte Mahler egy levélben harmadik szimfóniáját, a középsőt és egyben legmonumentálisabbat, a Fiú csodakürtje című népköltészeti gyűjtemény által inspirált három szimfóniája közül. A mű a Hamburgban töltött évek vége felé 1896-ban készült el, de első teljes előadására csak 1902-ben került sor a Rajnamenti Krefeldben. Nem csoda, hogy csak akkor, mert mind a mű hatalmas apparátusa, mind rendkívüli másfél órát meghaladó hosszúsága, mind pedig Mahlernél persze nem példanélküli zenei heterogenitása, amely hat igen elütő jellegű tételt tölt ki tartalommal, rendkívüli feladattá teszi előadását. A hattételesség a második szimfónia példáját követve egyetlen nagy kétrészes szerkezetbe rendeződik. Az első részt a féle előjátékként az önmagában is szimfónia méretű Kräftig Entschieden, azaz erőteljesen határozottan jelzésű első tétel alkotja, a másodikat pedig az összes többi. Mahler programot is rendelt a szimfóniához, amelyet azonban csak a barátaival osztott meg. Az első félórás tétel, Pán ébredése és a nyár megérkezése, egy nagy vonalaiban Brahms-tól kölcsönzött himnikus dallammal kezdődik, majd hatalmas, induló alapkarakterű tételbe torkollik. A második tétel Lendler karakterét a tempo diminuetto utasítás határozza meg, programja szerint pedig arról szól, amit a mezei virágok mondanak. A következő szkercándó erőteljes kitörése félbeszakítja ugyan a néptánc idillt, a trió részben felhangzó postakürt szignál azonban nosztalgikus érzéseket kelt. A következő tétel, elkomolyodó, érzékeny líraisággal áthatott tétel, altszólóra és finoman hangszerelt zenekarra, Nietzsche éjféli dal című költeménye nyomán. Olyan hatalmas kontraszt jelzi egy még magasabb szféra elérését, azt, amit az angyalok mondanak, vagyis három angyal édes énekét, vidám tempóban is hegyként fejezi ki a hol korálszerű szigorúsággal, hol expresszív hangon megszólaló zenekar, a gyermekkar üde harangszó imitációjával. A zárótételben immár maga az isteni szeretet szól az alkotóhoz. Ez a tétel, amelynek magával ragadó, átszellemült hangja még Mahler kritikusait is elismerésre késztette, hatásos összefoglaló gesztussal zárja le a létet részletezően dicsőítő, panteisztikus vallomást. Hallgassuk most meg a harmadik szimfónia hatodik tételét a bécsi filharmonikusok előadásában. Thank you.
Thank you.
hangzott Gustav Mahler harmadik szimfóniájának hatodik tétele a bécsi filharmonikusok előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink! Az utóbbi napokban gyakran foglalkozott a sajtó az újonnan választott szentatyával. Gyakran fogalmazták meg a kérdést, vajon milyen pápa lesz 14. Leó. Habemus pápám címmel az új pápáról tartottak kerekasztal beszélgetést a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán szerdán. Az eseményen történészek, egyháztörténészek, Vatikán szakértők elemezték 14. Leó pápa megválasztásának körülményeit. A beszélgetés rendkívül tanulságos volt, ezért gondoltam, hogy érdemes arra visszatérni, s kiemelni annak néhány fontosabb részletét. A kerekasztal beszélgetésen elhangzott, hogy a közelmúlt pápái közül csak 12. Pius volt az, akit hamarabb választottak meg, mint 14. Leót, azaz Robert Francis Prevostot, az első észak-amerikai pápát. A beszélgető társak arra is rámutattak, hogy az új egyházfő járt már a Pázmányon, hiszen ott volt Ferenc pápa kíséretében 2023-ban. Tóth Tamás egyháztörténész, az egyetem docense elmondta, azt gondolta, hogy a második nap még nem száll fel a fehér füst. Rámutatott, ez a gyors eredmény az egyház egységét mutatja. Érszegi Márk Aurél, Vatikán szakértő hozzátette, a rövid konklávé egyik oka valószínűleg a jó előkészítés lehetett. Kiemelte, a bíborosok nagy többsége nem ismerte egymást, mint ahogyan a közös nyelv megtalálása sem volt egyszerű, ez pedig erősítette a kollégium töredezettségét. Mindez azt mutatja, hogy a közvetítő személyiségeknek lehetett nagy szerepe a megegyezésben. Botos Máté történész arra mutatott rá, hogy mint az egyházi kérdésekben oly sokszor, a különféle találgatások most is hamisnak bizonyultak. A bíborosok egy olyan embert emeltek a pápai székbe, aki nem megosztó személyiség. Tóth Tamás elmondta, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egykori titkáraként személyesen is találkozott Budapesten Prevost bíborossal. Amikor a pápalátogatás általános koordinátoraként meglátta, hogy szerepel a protokollistán, őszintén meglepődött, hiszen az, hogy a püspöki dikasztérium prefektusa elkíséri a pápát, korábban nem volt szokásban. Természetesen örömmel fogadták őt. Prevost érsek, aki minden budapesti eseményen ott volt, szerény és csöndes ember benyomását keltette. Mindig nagy tisztelettel és szeretettel fordult ahhoz, akivel beszélt. Tóth Tamás szerint 14. Leó a hidak embere lehet, erre utal a származása is, hiszen több országgal, földrészsel is kapcsolatba hozható. Az is fontos, hogy adminisztrációs és vezetői tapasztalattal is rendelkezik. Érszegi Márk Aurél elmondta, a püspöki dikasztérium vezetője a püspökök ügyes-bajos dolgaival foglalkozik. Ezért is figyelemre méltó, hogy Ferenc pápa Perúból hívott e hivatal élére valakit. A szakember kiemelte, Az új pápa úgy folytathatja a Ferenc pápa által megkezdett utat, hogy lesz sajátos iránya. Botos Máté szerint a Leóné választása arra utal, hogy olyan társadalmi problémák vannak a világban, mellyel az egyház fejének foglalkozni kell. 13. Leó pápa 1878 és 1903 között vezette az egyházat, az 1891-ben kiadott Rerum Novarum kezdetű enciklikában a nehéz helyzetben lévő munkások érdekei mellett szólalt fel, rámutatva az emberi méltóság fontosságára is. Napjainkban is hasonló súlyú kérdések merülnek fel, ezek között ott van a mesterséges intelligencia, a biotechnika, a környezetpusztító technológia is, melyek valamiképp veszélyeztetik az emberi létezést. E folyamatok káros hatására az egyház hatékonyabban tud rámutatni, mint a világi jellegű intézmények. Tóth Tamás elmondta azt is, hogy 14. Leó pápa első beszédében Szent Ágostont idézte. Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök. Ez a mondat ismert teológus körökben, ám annak, hogy az új egyházfő belefűzte az első megszólalásába, jelzésértéke van. Prevost bíboros egy régebbi interjúban ágostonos szerzetesként azt emelte ki, hogy számára nagyon fontosak az első századok keresztény írói. Az is figyelemre méltó, hogy megválasztás után elzarándokolt a Mária a jó tanács anyja kegyhelyre. Láthatjuk, hogy az új pápa az egyház közös kincséből szeretne meríteni, hangsúlyozta az egyház történész. Azt is észrevehetjük, hogy a II. Vatikáni zsinat fő gondolatai még csak most érnek be. A szinodalitás is ezek közé tartozik, vagyis valószínű, hogy az új pápa is nagy hangsúlyt helyez majd erre a jövőben. A kerekasztal beszélgetések napján 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta a keleti katolikus egyházak jubileumi zarándoklatának résztvevőit. A hozzájuk intézett szavaiban utalt a liturgia fontosságára. Érszegi Márk Aurélia szerint már a megválasztása utáni megjelenése is ünnepélyes volt, a mocétum, a stóla, a zsinóros mellkereszt is ezt jelezte. Azt is láthattuk, hogy más és más pásztorbotot használt a különféle alkalmakkor, ez pedig arra utal, hogy kiegyensúlyozó szerepet szeretne betölteni, szem előtt tartva a hagyományt is és a korszellemet is. Botos Máté rámutatott. Az szinte biztos, hogy az új egyházfő a háborús konfliktusokra nem tud majd hatással lenni. Ennek elvárása illuzórikus. 14. Leónak inkább közvetett hatása lehet a folyamatokra. Tóth Tamás kérdése válaszolva elmondta, 14. Leó visszaköltözik az apostoli palotába. Az épületnek egyébként más funkciói is vannak, nem csupán szálláshely, ráadásul az őrzése is könnyebb. Elépésnek szimbolikus jelentősége is van, hiszen pápa elődei is itt laktak. Érszegi Márk Aurél hozzátette, régebben látni lehetett a Szentpéter térről, ha a pápa otthon volt, ablakában égett a lámpa, ennek is volt szimbolikus jelentősége, és egyfajta biztonságérzetet is adott a rómaiaknak. Végül elhangzott, kifejezetten érdekes, hogy a már Ferenc pápa által tervezett programhoz igazodva 14. Leó pápa egy muszlim országba látogathat el először, hiszen minden bizonnyal jelen lesz Törökországban a Níceai zsinat 1700. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Kedves hallgatóink, mivel is fejezhetnénk be a mai jegyzetem, mint azzal, hogy ma, május 18-án iktatták be az új Szentatyát 14. Leót Rómában. A Szent Péter Bazilika előtti téren több százezer ember vett részt a szertartáson, s imádkozott a Szentatyáért és egyházunkért.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.